Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futball podcastja. A mai adásban Haraszti Ádám és Bognár Doma.
Boldog új évet mindenkinek, Muraközi Balázzsal a mai adásban, aki nem is olyan sokára már dr. Muraközi Balázs lesz. Gondolom ez a cél, nem véletlenül hívtunk. Mennyire van távol az a doktori cím?
Hát még egy másfél év, ha minden jól megy.
És mi ez az államvizsga után már rögtön doktor lesz-e?
Igen, csak ugye még szakvizsgázni kell, hogy egyedül is praktizálhass, mint ügyvéd.
Tessék, lesz ma egy jó kis jogi tanácsadónk. Nem véletlen téged hívtunk, mert hogy ezt a Superliga dolgot ezt nem akartuk elengedni.
De azért azt is tegyük hozzá, hogy nyilván nem elsősorban jogi kérdésekről szeretnénk beszélgetni, majd a mai adásban sem. Tehát, hogyha valaki amiatt aggódna, hogy a teljes terjedelemből teljes paragrafus lesz, akkor azért ennyire nem vészes a helyzet, meg Balázst azért nagyon jól ismerhetitek egyébként. Nyilván a saját írásai okán is, meg azért a Digisporton ugye láthattátok is annak idején Premier League szakértőként, sőt, nálunk is járt el már itt a teljes terjedelemben is, úgyhogy.
Abszolút.
És majd ki fog derülni, hogy melyik a kedvenc csapatot, ha valaki nem hallott volna még, de hát az utóbbi mennyi időben nem jártál a teljes terjedelemben?
Hát másfél éve azt hiszem, ez 22-ben volt egy ilyen Premier League évzáró, és akkor voltam itt utoljára.
De akkor van mit összefoglalni azóta az Arsenalról. Hát emlékszel, hogy mit mondtál akkor az Arsenalról?
Hát, hogy akkor lettek negyedikek, szóval szerintem akkor mindenképp pozitívan nyilatkoztam róluk.
De akkor már Artétával bőven.
Igen. És így lelőtted, de ugye most már nem is kell félnem attól, hogy az érdekellentétek kiderüljenek, mert...
Igen.
Doma, mint híres Tottenham drukker, így az még veszélyes lesz, de...
Amúgy nem állok olyan távol tőle, mármint attól, hogy Tottenham drukker legyek. Nagyon szimpatikus csapat. De ezt szerintem hagyjuk.
Sokat előtt szerintem karácsonykor.
És Bazsi, mi a hét pillanata nálad, mert a hét pillanatával kezdünk?
Igen, pontosan gondolkodtam itt idefele a buszon, és végül a sportpályáról nem jutott eszembe semmi, természetesen az, hogy másfél év után újra megtudtam, hogy meghívást nyertem ide hozzátok.
Jó, hát egy kicsit ilyen uborka volt ez az időszak, úgyhogy még az is lehet, hogy rövidebb lesz ez az adás, mert eddig gyakorlatilag a spanyolok nem játszottak, az olaszokat megbeszéltük az előző adásban, úgyhogy maradt a Premier League, de arról meg bőven van mit mondani. Mégis kezdjünk az olaszoknál, mert ez pont az új évvel lépett hatályba. Kettő elképesztő horderejű változás volt, három minden egyebet elmond Bence.
2019 óta az úgynevezett növekedési rendeletnek köszönhetően a Szériá klubjai a külföldről Olaszországba igazoló külföldiek, illetve a külföldről hazatérő olasz edzők és játékosok esetében a fizetések adójának 50%-át megspórolhatták. Ez hatalmas segítség volt. Így ugyanis vagy eleve egy nagyobb pénzösszeget ajánlhattak fel, vagy egész egyszerűen spórolni tudtak. Ami azt tekintve, hogy a fizetések az elmúlt években az olasz csapatok könyvelésében a messze legnagyobb terhet jelentették, tényleg hatalmas segítség volt. Így a Szériá klubjai egy picit versenyképesebbé váltak. Ez az elmúlt évek európai kupa szereplései, annak sikeressége, illetve az UEFA koeficiensek segítségével tökéletesen lemérhető és bizonyítható. Ez azonban idáig tartott. Ugyan a Szériá arra számított, hogy meghosszabbítják a rendeletet, az olasz kormány úgy döntött, hogy január 1-től nem hosszabbítják meg, nem marad érvényben. Így pedig a már téli átigazolási időszakban kinézett és megszerzett játékosokra nem vonatkozik majd. Az olasz fociról pontosan tudjuk, hogy nagyon szereti saját magát lábból lőni, és ez ismét egy ilyen döntés. Ennek köszönhetően sajnos az elmúlt években legalább valamilyen százalékban és mennyiségben megszerzett nagy nevű sztárokat nagyon-nagyon nehezen fogják tudni beleszuszakolni a kereteikbe az olasz klubok, és bár ugyan az olasz kormány úgy érvelt, hogy ennek köszönhetően talán nagyobb lehetőséget kapnak az olasz fiatalok, ez egész egyszerűen egy kontraproduktív döntés, ugyanis hogyha kevesebb sztár tudnak megszerezni az olasz csapatok, akkor tovább csökken az, hogy mennyire eladhatóak a piacon. Ennek köszönhetően továbbra sem fognak nőni a bevételeik, nagyobbra nyílik az olló például a Premier League csapataival szemben, és így egész egyszerűen nem nagyon lesz lehetőségük arra, hogy fejleszik az utánpótlásukat, illetve hogy pénz kerüljön az olasz fociba.
Igen, ez Vercen ugye azt mondta, hogy az olasz foci lőtte saját magát lábon, de igazából itt most a kormányuk lőtte őket lábon, tehát hogy ehhez a szériának olyan nagyon sok köze személy szerint, vagy a ligának, vagy a szövetségnek.
Hát sőt, a ligának nyilván más, pont az ellenkezője volt az érdek, vagy lett volna az érdeke.
Erről majd nyilván még fogunk ma beszélni, de ez pont megmutatja, hogy ez nem fenntartható, mikor ilyen kormány döntéseken múlik az, hogy versenyképes maradjon egy liga, és az adót kéne megtakarítaniuk, hogy tudják tartani a lépést.
Ha egyáltalán versenyképes jelen pillanatban a szériá, mert ez is erősen kérdőjeles azért.
Abszolút, egyszerűen most hallottam először, vagy olvastam címszavakban, de hogy ez is egy olyan tüneti kezelésnek tűnik, ami pont a gyökerét nem oldja meg a problémának, hogy valójában miért nem tudnak tovább nyújtózkodni a szériá klubban.
De azt nem értem, hogy lehet ez jogszerű alapból, hogy az egyik játékosnak az adókedvezmények által több lehet a fizetése. Tehát a külföldi játékos hogy kerülhet ilyen előnybe? Hogy lehetett egyáltalán ezt a szabályt meghozni?
Voltak ilyenek, ugye korábban Spanyolországban is, még amikor David Beckham odaigazott, akkor tehát voltak ilyen történetek, ugye, hogy szintén ugyanez volt, hogy külföldről érkező, meg nem tudom milyen bizonyos tudományos pozíciókban dolgozók és sportolók.
Nekem az utóbbi kategória. Ja,
akkor. Gondolod. És hogy azt hiszem, hogy akkor tehát szűnt talán náluk is meg valami, de nem akarok nagy butaságot mondani, de lényeg, hogy nem példátlan egyébként ez a dolog, vagy nem volt példátlan ez a dolog, de nyilván azt is értjük, hogyha ezt meg akarják szüntetni. Csak közben meg ilyen, tehát hogy egyébként is volt eddig elég probléma az olasz focinak, és akkor még ez is, de persze tök jogos mondjuk akár a kormány, vagy politikusok, akár az egyszerű állampolgárok részéről, hogy miért is élveznek a futballisták ilyen kedvezményeket, hogyha az átlag állampolgár meg nem.
Én abszolút ezen az oldalon állok. Tehát lehet, hogy oké, föl akarod zárkóztatni, de pont egy ilyen változó környezetben, mint ami most a foci, inkább teremtse meg saját magának, és termelje ki saját magának az olasz foci nem csak a képességet, tehát hogy csak pont ez az, hogy a játékosokat és a képességet ne legyen az, hogy ebbe így mesterségesen belenyúlnak, mert ez csak önmagát generálja, és aztán ebből az lesz, hogy még több eladósodás, még több hiány, és hát a saját gödrébe esik bele az olasz foci.
Csak közben meg az a furcsa, hogy minden szériá meccs, ugye mi is az olasz turisztikai hivatalnak a reklámspotját látjuk, hogy ezért milyen csodálatos Olaszország, meg a stadionokról, ugye külön meg a városokról.
Hát végül is lehet, hogy csodálatos maga Olaszország. De, hogy
van állami szerepvállalás ilyen szempontból is, ott is, meg ők is érzik, hogy az olasz foci mint olyan egy komoly turisztikai érték Olaszország számára, meg egy jó reklámeszköz. Aztán ezt
kicsit olyan ez, mint hogyha azzal próbálnád csillapítani a forgalmat, hogy még autóutakat építesz. Tehát, hogy azt hiszed, hogy csillapítja, de valójában nem ez a helyzet.
Hát nyilván azért nem meglepő, hogy mondjuk a politika azért ilyen pénzügyi helyzetben mi először ahhoz fog nyúlni, hogy a focisták ne kapjanak olyan kedvezményeket, amiket mondjuk, amit te is mondtál, átlag állampolgárok nem. És hogy tényleg, hogy ezekre támaszkodni, hogy ez fenntartható lesz évtizedekig akár, az tényleg egy teljes vakvágány.
Meglátjuk is, hogy nem az, hiszen milyen bajban van tényleg gyakorlatilag minden olasz klub. Tehát nem nagyon tudsz olyan olasz klubot mondani jelen pillanatban, amelyről elmondhatnád, hogy mintaszerűen gazdálkodik, legalábbis az élklubok között semmiképpen sem. Tehát egy Sassuolo mondjuk egy másik történet.
Hát ez az, hogy a Sassuolo a pozitív példa, de ami a legnagyobb hátülütője az egésznek, ami miatt igazából ezt visszavonták, ezt a dolgot, hogy mennyire kevés az olasz saját nevelésű játékos. Ugye egyrészt a válogatottól lehet valahol ezt tetten érni. Másrészt pedig, amit mondani akartam neked, Ádi, mert te követed leginkább ezeket a csapatokat, hogy ott a tabella legvégén lévők közül is, a Salernitánán például mennyire meglepődtünk, hogy na hát, honnan tud a Salernitána ilyen keretet összekotorni, és ahogy néztem őket, hogy mennyi bennük az olasz, hát így elvétve találsz benne olasz játékosokat.
Például a Tini.
Igen, ő a csapatkapitány, és akkor a többiek meg ugye olasz nincsen a csapatban.
És ez az egész szériában egyébként, tehát nagyon kevés olyan, tehát És ez a kellemetlen ebben, hogy valóban még hátul sem nagyon találsz olyan csapatokat, ahol abszolút olasz föl. De mondjuk ezt meg tegyük már hozzá, hogy tehát ha megnézzük a topligákat, akkor hol jellemző az, hogy a saját nemzetbeliek vinnék a prímet egyébként. A spanyoloknál talán még a leginkább egyébként, hogyha most így végig gondoljuk. És az ott sem feltétlenül azért, mert igen, ez is egy érdekes helyzet, hogy az jutott eszembe, csak itt beszéltünk, vagy Bence, hogy is mondta, hogy mennyire marad versenyképes a Premier League-hez képest a Serie A. Nyilván eddig sem volt az, meg hogyha nagyon őszinték akarunk lenni, nézzük a bajnokságot, akkor van a Premier League, van mögötte mondjuk a spanyol bajnokság, ott is van egyébként olyan kuplerá, és tényleg, hogyha az első négy csapatot nem számítjuk, és még ott is vannak gazdasági problémák, láss Barcelona, hogy minden történik, ott is az utóbbi években, tehát ott sem nagyon van igazából rendben, és ők sem feltétlenül versenyképesek már, mint liga, mondjuk a Premier League-el, és akkor a mögöttük lévők még kevésbé. És mondjuk lehet, hogy az olaszokat sorolnánk mondjuk ugye a harmadik helyre, de már az is kérdőjeles mondjuk a Bundesligával, hogy ők mondjuk milyen szinten vannak. Most, hogy még ez a sztori, akkor valószínűleg még ott is ilyen további átrendeződés lesz, vagy hátrébb kerülhetnek ebből a szempontból. És ugye mi folyamatosan 4-5 topligáról szoktunk beszélni, vagy régen ez hagyományosan 5 volt, az utóbbi 5-10 évben már inkább mondunk 4-et mondjuk gyakrabban, és aztán franc, ugye, hogy ez hogy fog még tovább szűkülni, vagy mi lesz még itt a Premier League-hez képest, aztán majd beszélgetünk még ugye a másik témánkról, amivel Balázsnak számítunk majd a véleményére, meg a szakértelmére nagyot.
Csak egy utolsó ezzel kapcsolatban, azt aláírjátok, hogy ezért is gyengébb az olasz válogatott most?
Már hogy azért, mert hogy van adókedvezményünk külföldről érkező játékosok.
Látjátok ti a közvetlen összefüggést?
Nem. Sőt, tehát hogy azt meg tegyük hozzá, hogy nyilván egy fiatal játékosnak annál jobb fejlődési lehetőség, mint sem, hogy éppen a világ élvonalába tartozó futballisták ellen játszik, vagy hogy velük készül mondjuk adott esetben, nem biztos, hogy van. Tehát, hogy valahol ebből a szempontból is kontraproduktívnak érzem a dolgot, de hogy ez hosszú távon hogy fog kinézni, az meg ilyen beláthatatlan szerintem.
Na jó. Meglátjuk, majd kiderül. Mit hoztál te, Ádi, a hét pillanatának?
Nagyon komolyan a nemzetközi elitfutball környékére tartozó témát hoztam, mint a hét pillanata. Pénteken volt a Lázár Bence gála, amelyet ugye sajnálatos sokokból kell megrendezni minden évben. Illetve kell ez, nagyon jó dolog, hogy a család is foglalkozik ezzel, és azt nagyon jó látni. Én tavaly voltam először ezen a gálán a Sport TV csapatában, játszottunk két kispályás meccset. Nagyon jó látni egyrészt, hogy milyen hangulat van, milyen játékosok, milyen csapatok érkeznek, hogy milyen fontos az ott lévők számára Bence emléke, és furcsa volt egy kicsit a mi csapatunk is ebben a szezonban, vagy ezen a gálán most, mert nem tudtunk csak a szerkesztőségből összerántani, vagy most a szerkesztőségben dolgozók közül összerántani annyi játékost, amivel érdemes lett volna valóban kiállni ezekre a mérkőzésekre. Úgyhogy...
Tudás deficitről van szó, vagy pedig karácsonyi elfoglaltságok?
Jelöljük meg a B-t, bár mondjuk az A is egyébként egy. A tavalyi eredmények alapján abszolút egy valid érv lenne ebben a kérdésben.
Egy trend felfedezhető akkor.
Abszolút. De lényeg, hogy Petur Andris, aki egyébként is nagyon szívén viseli ennek az egész gálának a sorsát, meg ő a speaker is egyébként, tehát ő már reggel ott volt egyébként, mi ugye csak később a mi meccseink előtt érkeztünk így a csapattal, amelynek a tagja volt most Matusz Krisztián is, aki ugye jelenleg a Spiller TV kommentátora, csak úgy, mint Farkas Norbi, aki ugye szintén előtte elég sokáig dolgozott a Sport TV kötelékében, illetve Kasajtó Csaba is, aki meg ugye az Arénának a kommentátora. És szóval így álltunk ki velük kiegészülve, és tök jó volt ez is. Tehát ez még egy ilyen plusz egy jelölt.
Mondjuk ki légiósokkal játszottatok. Az igen, a kérdés, de... hogy adókedvezményt kaptak-e?
Ugyanannyi adót fizettünk, azt hiszem a prémiumunk után, pláne a győzelmi prémiumunk az ugyanannyi volt mindenkinek itt a két meccset követően, de pont az volt a legjobb, hogy tényleg, hogy első kérdésre jöttek, nem ismerült fel bennük, nagyon így kétség ezzel kapcsolatban, tök jót látni ők is. Ugye Krisztián már korábban ment el, Csabi egy kicsit később a szerkesztőségből, ők is régen találkoztak egymással, tök jó volt látni azt is, hogyan ők ott együtt az oda elkezdtek sztorizni, millió dolog eszükbe jutott. Meg az egész gála tényleg, tehát hogy mindenki egyrészt nagyon jó fej volt, az egész rendezvény is, mint olyan nagyon jó pofa volt, meg hát ilyen játékosokkal pályára lépni. Ugye az újpesti csapatban, amely ellen mi játszottuk a második meccsünket, aktív NB1-es játékosok is voltak. Úgyhogy, de egyébként is, hát az meg a másik, láttuk ugye itt a gálán Juhász Rolit pályára lépni például, Fehér Csabit, kit mondjak még hirtelenyben, Mésző Géza játszott ellenünk is például.
Milyen TT vendégeket tudsz még?
Igen, de TT vendégek is voltak szerintem még, ha nagyon gondolkodik, de például láttuk, ugye Huszti Szabi is például játszott itt tavaly, Keresély Krisztián is ott volt például, Kabát Peti is itt volt, most például ő fel is jött az egyik meccsen, ő volt a szakkommentátorunk a közvetítés közben, úgyhogy az egész nagyon jó, és jó azt látni, hogy tényleg egyrészt ápolják Bence emlékét, és hogy ez mennyire fontos mindenkinek, aki ott volt, és hogy mennyire komolyan is veszik.
Mondom én szerintem a következőt, mert az enyém sem annyira az európai topbajnokságokhoz kapcsolódik, de miután a spanyolok is ugye Szaúd-Arábiába viszik a szuperkupájukat, és a körül is voltak már korábban botrányok, mondjuk az kicsit más jellegű, mint ez. A török bajnokságban nem elég, hogy most ugye volt a bíróverős eset, ami után felfüggesztették a bajnokságot, majd miután újraindult december karácsony előtt, december közepén, rögtön az első meccsen az egyik csapat levonult a pályáról, és most jött erre a tényleg egy hónapon belül harmadik botrány, hogy ők Szaúd-Arábiába vitték a szuperkupát Spanyolországhoz hasonlóan, de Riádban a meccs előtt egyik pillanatról a másikra bejelentették, hogy nem lesz szuperkupa, mert hogy úgy gondolták, hogy jó ötlet lesz, hogyha ugye hogy is hívják Atatürk. Mi a teljes neve? Devia vagyok.
Kemal Atatürkre gondolsz, de ő nem ő most a török állam.
Nem ő. Ugye a török köztársaságot ő alapította meg, és a törökök legnagyobb legendája, tehát a legnagyobb államférfi, akit a legjobban tisztelnek, kedvelnek, és mivel most 100 éves a török köztársaság, ezért amúgy is sokan tüntettek a török foci kedvelők közül, hogy ne vigyék Szaúd-Arábiába ebben az évben a szuperkupát, hanem rendezzék meg otthon. Nem így lett, de mivel őt szerették volna ott a mérkőzés előtt éltetni, a játékosok melegítő pólóján az ő képe szerepelt volna, ezt a szaúdiak annyira nem nézték jó szemmel, és azt mondták, hogy nem ebben állapodtak meg. És bár ugye azt is mondta a török szövetség, hogy a himnuszt sem engedték volna, azt engedték volna, tehát azzal nem lett volna gond. Ebből lett az a kínos történet, hogy már kint voltak a szurkolók a stadionban, de végül nem rendezték meg a meccset. Ezért nem kell Szaúd-Arábiába vinni ugye az ilyen eseményeket.
Hú, a török focival kapcsolatban egyébként is, tehát annyi ilyen sztorit hallunk meg. Én közvetítettem is egy pár meccset, annyival több lehetne ebben az egészben, és mégis, de persze...
Ha már adókedvezmények, ugye?
Igen. És ehhez képest meg mégis annyi dologban olyan végtelen amatőrök még mindig, hogy az valami hihetetlen.
Kicsit ez a félelem járja át az embert, nem? Hogyha a fociukra gondol, tehát hogy nem biztos, hogy ott érzed magad a leginkább biztonságban.
Hát egyrészt, másrészt meg te osztottad meg pont Twitteren ezt, hogy mikor leülnek srácok, és csak megneveznek random játékosokat, hát, hogy a másik az ez, hogy a török liga az ennek a tökéletes lelőhelye, hogy...
De pont ezért, mert ott, tehát ilyen iszonyatos adókedvezmények vannak, és a Bacsuáiktól kezdve a Snydereken át mindenki előfordulhat ebben a bajnokságban.
Igen, múltkor pont néztem, és nem tudom, Icardi, meg egy Besiktas.
A Galatasaray most például azt a kezdőcsapatot megnézed, hát az milyen.
Igen, Torreira is azt hiszem ott van, szóval.
Így van.
Az egyik nap volt pont az Immaculate Footy nevű játékot, biztos ismeritek, amit mi is játszottunk a múltkor Tibivel, amit elrontottunk a Ari Milán összeköttetéssel. Tehát, hogy volt a múltkor egy ilyen törökös, és hát az...
Ez random is megpróbálható.
Igen, elkezdheted beírkálni, ez a világbajnok, és játszott a Galatasarayban, és akkor át kell gondolni, ki az, aki elment a Galatasarayban. Igen, tessék, majd lehet, hogy ma felveszünk még egy ilyet, és akkor...
Nézzétek a TikTokunkat.
Igen, ezért is érdemes. De aztán majd lehet megosztjuk Instán is.
Nem kizárt.
Na szóval igen, ez történt a szaúdiaknál, és azért szerintem valahol egy kicsit föl is hívja arra a figyelmet, ami egy esetleges szaúdi VB kapcsán, de ugyanez volt Katarban is, hogy azért van miért aggódni, hogyha te Szaúd-Arábiába vagy Katarba viszel egy világeseményt. Márpedig 2032-ben Szaúd-Arábiában lesz. Azért mondom, Ádi, mert lehet, hogy van politikai feszültség is a két ország között, de hogy bizonyos dolgokban kicsit engednek a CEO-n, de vannak olyan dolgok, amikben meg
ők... Másodperc is sem akarom őket védelmezni, félreértés ne esik. Nem, az jutott eszembe, hogy azért ez elsősorban mégiscsak a török oldal amatőrségén múlott, azt hiszem. Tehát, hogy nem egy olyan dologról beszélünk, amire ne lehetett volna számítani alapvetően.
Igen, de gondolom a török vezetők sem azok a fajták, akik jaj, bocsánat, én kérek elnézést, ezeket a trikókat. Na mindegy, ez történt. A meccs egyébként ugye egy Galata-Fener lett volna, és még nem tudni, hogy mikor és hol rendezik meg.
De ilyenek a szuperkupa döntők tényleg minden.
Azok igen, a négyes döntők abszolút.
Az meg végképp.
Azt főleg szeretjük. Na de, hallgassuk meg, hogy mi volt Tibinél a hét pillanata.
Boldog új évet mindenkinek, én már egy 2024-es eseményt hoztam. Január 1-én már is egy olyan dolog történt, amit korábban még nem láthattunk. Amióta mérik ezt a modellt, a várható gólok mutatóját, azóta a Premier League meccsen még nem fordult elő olyan, hogy két csapat között 6,68 százados különbség legyen. A Liverpool és a Newcastle mérkőzésén esett ez meg. A Liverpool bőven 7 feletti várható gólmutatót termelt, ehhez képest a 4 gól az nem mondható soknak, ami elsősorban Martin Dubravka érdeme, aki 11-et védett a meccsen, az ő személyes tragédiája, hogy a hajrában 3-at is kapott, és a második 11-est, amit már Salah értékesíteni tudott, azt ő hozta össze. Ettől függetlenül a szlovák kapus nélkül ez egy sokkal meggyőzőbb különbség lett volna a Liverpool javára.
Ha ez így nem lett volna, önmagában egyébként elég meggyőző.
Igen, ennek örömére én az angol közvetítést néztem, és Mike Dean következetesen Dubrovniknak hívta Martin Dubravkát, és így mindent keretbe foglalt a ténykedésével kapcsolatban.
Nagyon szép. Igen, klasszikus. Ez gyönyörű azért.
Igen, tehát hasonlóan megemlékezett a hős történetéről.
Nem olyan régen volt az egyik ilyen szerb stúdióban, a szerb csapatról beszéltek, nem is tudom melyikről, már lehet, hogy a Zvezdáról, és van ott egy koreai játékos, de dél-koreai, és a szakértő, ez a volt focista, nem tudom ki volt, az mondta, hogy és tudjátok, van a koreai srác Kim Jong-un, vagy és akkor megfagyott hirtelen a levegő egy pillanatra a stúdióban. Dubrovnik, szóval szegény Dubrovnik. Így is összehozott 8 pontot fantasyben, zárójelben teszem hozzá. Tehát azért, ha 4 gólt kapsz és összehozol 8 pontot fantasyben,
kapusként, akkor
kapusként az jelez valamit.
Nem akármilyen bravúr.
Valami történt.
Dubravka egyébként meg nem egy rossz kapus, azt is hozzá kell azért tenni. Tehát, hogy ő se véletlenül maradt ott Newcastle, mert nem véletlenül marasztalták. De hát az meg a, fogom majd még beszélni itt egy csapatról, amelynek sikerült itt a karácsonyi ünnepkör környékén rengeteg lövést összehozni saját mérkőzésén, és ezzel együtt sem eredményt elérnie. Úgyhogy ez egy, az XG is mint olyan egy vicces, meg veszélyes játék tud lenni, de hát azért ez magáért beszél. Ez erőteljesen magáért beszélő különbség, azt hiszem.
Mondanám, hogy megtéveszt minket valamelyest a távoli lövésekkel, de nem, tehát nem az a helyzet, hogy pár tizeddel lőtt fölé az eddigi rekordnak, hanem eddig még, ha jól emlékszem, a 6-os XG-t sem érte el senki a Premier League-ben.
Igen, és azért Newcastle-nél ez már nem először fordul elő idén, szóval valószínűleg náluk is kereshető némi probléma. Tehát azt még a BL-ben, a PSG-en is volt, ilyen 4-5-öt kaptak XG-ből, meg a Premier League-ben sem először, szóval azért rendesen elfogytak idénre, főleg idegenben.
Ott kell keresni a problémát, vagy pedig a Liverpool ellenállhatatlan? Ezt a tegnapi meccset, amilyen lendülettel kezdte a Pool már megint, tehát hogy visszajött ez a régi Klopp futball, csak az egyetlen fenntartásom ezzel kapcsolatban, hogy amiről már beszéltünk ugyanitt a TT-ben, kell-e, szükséges-e ennyi távoli lövés? Szoboszlai, Alexander Arnold, most, hogy Curtis Jones is a pályán van, ő is azért szeret, bár tegnap kiváló meccse volt, de hogy ő is szeret távolról lőni.
Ha megvannak hozzá játékosaid, akkor nyilván ez is egy olyan dolog, amit érdemes használni, meg érdemes próbálkozni vele. Milyen mértékben, az persze valóban vet fel kérdéseket, de igen, ezt sokszor akkor szokták elővenni, meg ez ilyen hagyományos futballkössze is, tudod, hogyha nem jönnek össze a helyzetek, akkor kell próbálkozni az
átlövésekkel,
igen. Mert, de közben, hogyha vannak ilyen játékosod, akkor miért? Pláne, hogyha meg ilyen fölényt tudsz kialakítani, és ennyit tudsz megereszteni egy meccsen.
Meg csúszós volt a pálya, úgyhogy
ja, lehetett
távolról lőni. Azt ne felejtsük el. Azért is izgalmas ez, mert a tegnapi meccs is oké, kihagyott egy büntetőt Salah, de a meccsnek a lezárása az valójában csak a legvégén jött el. Tehát amikor megint 2 gólos lett a különbség, mert még 3-1-nél is talált szögletből egyet a Newcastle, és a Liverpoolnak ez, hogy lő sok gólt, de mellé kap is sokat, az egész szezonban problémája volt.
Hát ugye ez valamennyire adódik abból, hogy azért idén már egyértelműen Darwin Núñez a kezdőcsatár, és az kicsit az a probléma, ami ugye tavaly volt a Citynél, ugye főleg ősszel még, ugye, hogy akkor a Haalandot próbálták meg beilleszteni, és akkor nagyon lelassult a játék itt a másik irányba. Lengát, azt gondolom, az inga, és
túlságosan gyors.
Hát abszolút, tehát hogy szerintem ennek köszönhető ez főként.
Mármint, hogy Núñez túl, nem értem egészen pontosan.
Hát azt mondja, hogy Núñezzel nem tudsz annyira nyugodt, pozíciós játékot játszani, és ők inkább arra szavaznak, hogy akkor viszont rohanunk, de cserében nyilván rajtuk is sokkal könnyebb átrohanni, míg ugye a City tavaly pont azt csinált, hogy akkor kerültek be Grillisék, és egy sokkal lassabb játékuk volt még ősszel, hogyha visszaemlékeztek, ugye, és akkor utána nyilván jött a szokásos 18 meccses győzelmi széria, de azért akkor még voltak problémáik.
És akkor mi lesz most a megoldás, amikor Salah nélkül, és valójában a jobb oldalra megfelelő pótlás nélkül kell nekivágnia a januárnak a Liverpoolnak, mert hogy Salah tegnap úgy mondott egy ilyen agyőt, hogy szerzett két gólt. Oké, kihagyott egy 11-es, de mellé még kiosztott egy gólpaszt is, és többenetesen nagy meccse volt, még így is.
Fábio Carvalho.
Ja, igen, igen.
Nem, egyébként nekem az abszolút az opcióm az Dominik lett volna egyébként azzal kapcsolatban, hogy kit lehet mondjuk, mert beszéltünk nagyon sokat vele kapcsolatban, amikor megérkezett egyáltalán a Liverpoolba, meg aztán Angliában is ez téma volt, hogy a Lipcsében is őt hányféle poszton használták, meg hányféle szerepkörrel már az utóbbi években, és hogy szerintem abszolút működőképes lehetne. Nem feltétlenül mondjuk persze azt a tempót felpörgetve, amit említettünk Darwin Núñez kapcsán, de hogy abszolút ott is használható. De egyébként azért van még egy-két játékos, akit be lehet vetni arra fel, hogy mondjuk feltétlenül nagyon ebből a szempontból, hogy létszámra meg lesz a Liverpool, nem féltem őket minőségben már. Egy másik dolog, biztos, hogy kell csiszolni megint a játékon azzal, hogy nincsen egy ilyen futballista nem már rendelkezésre, de azért talán olyan nagyon nem kell félteni őket.
Ez meg ugye Endó sem lesz, tehát hogy ő meg Ázsia kupára megy el, és azért vele kapcsolatban is elég látványos statisztikák jöttek ki.
Csak hogy... most McAllister legalább visszatért, tehát ott egy picit valahol megnyugodhat a pool, meg annyi, hogy bár nagyon aggódnak itt az Ázsia kupa miatt, a kimaradás miatt a szakértők és szurkolók is, de hogy most jön egy FA Kupa kör, és január 20-áig nincsen Premier League mérkőzés tulajdonképpen.
13. Nem a következő Premier League forduló.
13 ott van?
Nekem valami az, a Fantasy Premier League-et néztem, és a következő deadline 13-án van, úgyhogy...
Aha. Na, akkor meg kell esni. kell esni. Mikor nekem az rémlik, hogy nagyon hosszú lesz a kihagyás, de aztán lehet, hogy van közben egy plusz. De ettől függetlenül maga a probléma az megvan, és ugye Fábio Carvalho is lehet egy megoldás, csak ott van elől úgy 3-4 használható ember, hogy a jobb oldalra mindig is Szala volt az első számú opció.
Hát és főleg idén megint, tehát hogy most egészen hihetetlen statisztikai vannak neki is, mert tegnap is olyan gólpasztolott, ezt nem emelted ki külön, de hogy egészen szenzációs volt, és azért eléggé a felé tolódott ugye a súlypontja a Liverpool játékának, és ugye nyilván pont emiatt voltak azért olyan hangok is, hogy a Szoboszlainak mondjuk sokkal inkább alá kell játszani, amint az várható lett volna, és mondjuk sokszor már Marin Henderson-i szinten biztosított mögötte, nyilván az kisebb túlzás, és hogy ugye volt az Athletic-en egy cikk, ami azt pedzegett, hogy inkább baloldalra kéne átmozdítani pont emiatt, hogy kicsit jobban meglegyen az egyensúlya a játékban, de hogy most az így egy Szoboszlai is ugye megsérült, de hogy ez egy érdekes kísérlet lehet, hogy sikerül-e ezen enyhíteni valamennyire.
Csak hogy ugye helyre tegyük itt a naptári dolgokat, ugye 13-án játszik majd a Chelsea, a Newcastle, 14-én az Everton, és Chelsea Fulham lesz majd 13-án, Newcastle City ugye szintén, ugyanezen a napon 14-én játszik az Everton a Villával, United Tottenham szintén 14-én, 15-én van Burnley Luton, és utána 5 nappal később játszik az Arsenal, és 6-tal később a Liverpool, úgyhogy így van szétszedve itt ez a forduló majd.
Ja, mert az FA Kupa miatt kavarnak, igen. Értem. Hát akkor van akinek lesz egy tényleg egy fél hónapos kihagyása, és van, aki meg egy picivel gyorsabban játszik. Azért mondtam csak, tehát, hogy nem egész januárban jönnek a meccsek, és nem kell annyi találkozón pótolni Salahot, ha nem jutna tovább az Afrika kupán, de hát azért Egyiptom megint, ha nem is esélyes, de ott van a jelöltek között. Superliga. Egy kicsit ugorjunk ki Angliából, mert számomra ez a legizgalmasabb kérdés. Mi láttunk egy dolgot, te viszont már a Twitteren is írtad, hogy azért belenéztél ebbe a szövegbe, amit az Európai Bíróság itt leírt, és ami valójában az ügyben jelentőségteljes.
Nekem ez a legfontosabb kérdés, és ezzel kapcsolatban vagyok leginkább kíváncsi a véleményedre, hogy jelentőségteljes, hogy jelent igazából bármit.
Ez egyébként nagyon érdekes, mert szerintem mind a két oldalról jócskán túl reagálták a felek, tehát hogy az egyik, hogy megvan védve a Beautiful Game, ugye volt ilyen is a Cseferintől, azt hiszem, még a túloldalról pedig, hogy hát akkor ez most tiszta utat nyit a Superliga előtt, és azért szerintem összességében ennyire nem nagy horderejű a döntés, vagyis ugye még sokan még, amikor kijött a főtanácsnoki indítvány, ami egy ilyen orientáló jellegű dokumentum, és sok esetben az alapján ítél az Európai Unió Bíróság, az pont 27 évvel a Bosman ítélet után jött ki, és ezért szerintem ahhoz ilyen szempontból nem feltétlenül mérhető, inkább a az UEFA jelenlegi működés fölötti kontrollt erősíti meg, és azt, hogy őknek sokkal átláthatóbban kell működniük, de amit például mondjuk azért a Superliga szervezői vártak volna, és egyébként érveltek is ezzel, hogy unblock azt meg kell szüntetni, hogy az UEFA egyben ugye egy ernyőszervezet, ami működteti ezt ugye a bajnokok ligájától elkezdve az Európa ligát, és stb. Hogy emellett ugye ők is engedélyezik azokat a versenysorozatokat, amik ennek a potenciális riválisai lehetnek, és nyilván ebben van egy elég erős érdekellentét, hogy nyilván nekik a saját gazdasági érdekük az diktálja, hogy ezt minden áron megakadályozzák, és ugye mindez abban rejlik, hogy egyszer ellátják ezt a két funkciót, és ezt nem kellett szétbontani az UEFA-nak, tehát arról szó sincsen, hogy ennek meg kellene történni, és az lett volna olyan horderejű döntés, ami teljesen vagy jobban átformálhatta volna a jelenlegi helyzetet, azt gondolom.
Tehát igazából annyit jelent ez a döntés, hogyha jól értelmezem, hogy ha lesz is bármilyen sorozat, az valamilyen szinten az UEFA-nak kell felügyelnie, de nem tilthatják meg, hogy bárki létrehozzon egy ilyen sorozatot.
Hát alapvetően a fő jelentősége az, hogy tehát ugyanúgy az UEFA-nak engedélyeznie kell, tehát az UEFA-nak kell majd engedélyezni, hogyha létrejöhet egy potenciális rivális, viszont mi korábban ennek semmilyen garanciái nem voltak, hogy ezt milyen eljárás rendszerint kell engedélyezniük, hanem igazából így pont teljesen önkényesen védhették azt a saját gazdasági érdeküket, hogy nekik az jó, hogyha ők kvázi monopól helyzetben ugyanúgy eladhatják a BL jogait, meg működtetik az egész bajnokok ligáját, és abból nyilván nem is az a jelentős benne, hogy ebből mennyi sápot vesznek kvázi maguknak. Még a jövőben ezt kell teljesen objektív alapokra helyezni, teljesen transzparensnek kell lennie, tehát hogy precíznek, szóval igazából ezek jelenleg ilyen gumiszabályok, de hogy azért mégis valamennyire ezek közé, a keretek közé kell rendezni, és egyébként az is érdekes, hogy ez az ítélet azért nem a Superligáról szólt, hanem pont ez a lényeg, hogy sokkal inkább az UEFA-nak a működéséről, és annak az akkori működésről, amihez képest egyébként már van egy újabb szabályzata, ami alapján engedélyezhet jövőbeli rivális versenyeket, és ugye arról igazából nem tudjuk, hogy az most konforme az Európai Uniós szabályoknak, csak azt, hogy a korábbi nem volt az.
Az UEFA és a transzparencia szó egy mondatban az mindig izgalmasan hangzik. Itt ha általános érvényűnek próbáljuk tekinteni ezt a dolgot, amit azért próbálok, mert hogy szinte biztos vagyok benne, hogy világszinten is lesznek majd ilyen próbálkozások mostantól, hogy valahogy jobban el tudják osztani a pénzeket, és ne fölözzön le belőle ennyit a szervező. Az UEFA-n kívül a FIFA-nak mennyire iránymutató ez a döntés?
Hát abból a szempontból nyilván kevésbé, hogy a pénzügyi kihasználtságban ugye az UEFA versenysorozatai azok, amik számítanak meg, amikre ugye a klubok rátennék a kezüket, hogy ők maguk, vagy bizonyos klubok, hogy megszervezhessék ezeket a versenysorozatokat, ugye a FIFA szempontjából szerintem kevésbé jelentős. Tehát ugye itt a klubok tekintetében merült fel a Superligánál, hogy ők lehetnek-e teljesen profit maximalizáló vállalatok, amik bizonyos nézetek szerint igen, még mások szerint nyilván bejön az, hogy azért ez nem így működik, és ez nyilván egy beágyazottabb dolog az itteni tradíciókban, meg az európai kultúrába, de hogy szerintem ez a FIFA esetében, meg az által rendezett versenyek esetén ez kevésbé merül fel.
Hát, ugye, bocsánat, ugye eleve arról beszélünk, hogy Európai Unió, tehát már eleve az UEFA tagszervezetei közül sem mindegyik tagja az Európai Uniónak, tehát ilyen szempontból is érdekes kérdés, hogy miről is beszélünk, és ez meg, hogy jelen pillanatban a FIFA-nak olyan nagyon sok köze nincsen, az egy érdekesebb kérdés, hogy abból a szempontból érdekesebb inkább. Nem is az a döntés, hanem tényleg a reakció, ami meg most nagyon nem változott, vagy most nagyon nem hallottunk ilyen dolgokat, ami annak idején, amikor először bejelentették ezt az egész renegált kísérletet, ami jött a szurkolók részéről, és ezért is furcsálom, hogy még mindig ilyen erős mondjuk bizonyos részről az elán ebbe az irányba, de közben meg azt megértjük, hogy ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, vagy én még mindig így látom, hogy elsősorban itt ugye nyilván a Real Madrid és a Barcelona az elsődleges két ösztökélő személy ebben a projektben, akik meg a saját nem túl sikeres gazdasági működésüket próbálnák valamilyen szinten kozmetikázni egy ilyen sorozatnak a létrejöttével.
Igen, tehát emellett azért még a korábbi helyzet alapján is valószínűleg a legnagyobb akadály az nem a jogi akadályok a Superliga előtt, hanem az, hogy ki fog ezt csatlakozni, mert az biztos, hogy arra senkit nem kényszeríthetnek rá, hogy csatlakozzanak, és azért arra azért nagy esély szerintem nem mutatkozik, hogy mondjuk az angol klubok még egyszer belevágjanak ebbe tekintve, hogy azért ők a jelenlegi status quo-ból azért jelentősen profitálnak, és inkább ugye egyszer megpróbálták, mert azért nyilván ugye ott főleg az amerikai tulajdonosok által, akik nyilván ők azt vallják, hogy ez egy profit maximalizáló szervezet, ugye nyilván ezt látjuk a major sportokban is, hogy ott igazából azt csinálnak kvázi a klubokkal a tulajdonosok az NFL-ben, NBA-ben, amit akarnak, átrakhatják egyik városból a másikba. Tehát, hogy ők megpróbálták ezt, de azért nyilván volt egy olyan visszavágás kvázi, hogy azok után, hogy még egyszer belevágjanak ebbe, szerintem nagyon kevés esély van.
Hát meg, hogyha választhatsz, hogy kiben bízol, Florentino Perezben, vagy pedig ugye Premier League-ben, akkor
hát,
lehet,
kvázi saját nem... magukban, tehát ugye a Premier League ugye ezt már egyszer megcsinálta egy 30 éve.
Így van.
Hogy ők kiszakadtak, nyilván nem úgy, mint hogy a Superliga akar, ők kiszakadtak az akkori angol liga rendszerből, és kvázi azóta önkormányzatisággal rendelkező szervként döntenek arról, hogy hogyan fejlesztik a saját terméküket, és ugye emiatt jött létre ez a kvázi Superliga már az európai focin belül, legalábbis pénzügyi erő szempontjából, és egyébként érdekes, hogy ott is azért visszaleng most már az inga, tehát hogy miután nyilván beengedték most már, tehát hogy ahogy ők arra koncentrálnak, hogy minél több tőke áramoljon be a Premier League-be, hogy nyilván most akkor bejöttek a szaudiak, és azért ott is már egyre inkább van egy olyan, nem tudom, hogy mondjam, de olyan, tehát hogy a jogalkotó részéről, hogy több kontroll legyen e fölött, hogy ne az legyen, hogy csak akkor a tulajdonosok megmondják, hogy mi beengedünk bármilyen szaudi koronahercegeket.
Erről beszéltünk mi is már itt a TT-ben is, hogy az állami beavatkozás, vagy inkább fogalmazunk, hogy a figyelem az egyre jobban terelődik a Premier League felé, azért Nagy-Britanniában is, és próbálnak ugye pontosan itt a szaudi szerepvállalás miatt is, meg egyáltalán a közel-keleti szerepvállalás miatt is egy kicsit jobban odafigyelni arra, hogy nem biztos, hogy ezt feltétlenül engedélyezni kéne, főleg azért is, mert egyébként a biznisz az nélkülük is jól ment.
Csak ez az, hogy itt is a pénz feletti kontrollról és hatalomról van szó minden egyes alkalommal, és az az érzésem, hogy ha megfelelő mennyiségű pénzt ajánlanak teljesen mindegy melyik klubnak, akkor ott már elkezdenek rajta gondolkodni. És látjuk a Saudi Liga kapcsán, hogy hirtelen...
Maga az állami szerepvállás, vagy az állami nagyobb figyelemgyakorlás, az ugye ennek szól alapvetően Nagy-Britanniában, hogy ez egy dolog, hogy mennyire gazdaság érdeke Nagy-Britanniának, hogy több külső szerepvállaló is érkezzen, aki beszáll az ő bizniszükbe, de az meg már erősen politikai érdek is, hogy mondjuk a sportszínűk olyan, az ne rajtuk keresztül történjen meg, hogy mennyire érdeke mondjuk Nagy-Britanniának az, hogy Szaúd-Arábia, vagy az Emírségek, vagy egyéb más államok rajtuk keresztül próbálja a saját imidzsét tisztára mosni.
És ha már
Szaúd-Arábia... hogy egyáltalán tisztára mosódjon, az is egy másik dolog.
Hát eddig nagyon jól működik nekik ez a tervük, legalábbis a Newcastle példa alapján, meg ezért mondtam a FIFA-t, mert hogyha Florentino Perez úgy dönt a Barcelonával, hogy ha ti nem csatlakoztok, akkor én fordulok Riad és Jidda felé, és ha esetleg azt mondaná Perez, hogy én az Al-Hilallal és az Al-Nassrral indítanék egy szuperligát, akkor arra tudna bármit lépnie az UEFA FIFA? Ez a mostani beavatkozás, a mostani az Európai Bíróságtól jövő határozat, az erre is vonatkozhat?
Hát abban a szempontból, hogy azt is, hogyha létrehoznak egy másik versenyt, azt ugyanúgy engedélyeznie kell majd az UEFA.
UEFA-nak, FIFA-nak?
Igen, tehát az UEFA, igen.
Mert
alapvetően.
Tehát érted? Tehát, hogy a szaúdiak nem tartoznak az UEFA-hoz.
Hát ők nem, de azt akkor mondhatják, hogy akkor viszont semmilyen UEFA által indított versenyen nem indulhatnak a Real Madrid, Barcelona, stb.
Aki ilyen kezdeményezéshez csatlakozik. Tehát ebben ez az érdekes, hogy valóban azt mondják, hogy azt nem tilthatja meg az UEFA, hogy rendezzenek ilyet, de azt valóban megtilthatja, hogy mondjuk Bajnokok Ligájában játszon emellett, azt megtilthatja mondjuk, hogy az EB-n az ő játékosaik a válogatottban megjelenjenek, meg ilyen dolgokat.
Igen, az utóbbi az kérdés, és ez felmerült, hogy azért a játékosokat mennyire lehet büntetni ezáltal, és abban inkább, amiket jöttek ki kommentek ezzel kapcsolatban, az inkább azt mondják, hogy azért nem valószínűleg nem, tehát nem lehet eltiltani mondjuk VB-től, EB-től játékosokat.
Ezért mondom, mert minthogyha ez lett volna a szövegben, hogy nem tilthatja meg se a kluboknak, se a játékosoknak az UEFA, hogy részt vegyenek egy új ligában.
Igen, de a saját eseményéről viszont. Ez, és persze nyilván akkor ez hülyén hangzik, hogyha valaki részt vesz a szuperligában, akkor alig akar már a Bajnokok Ligájában szerepelni, de azt például nyilván mondhatja. Az egy másik érdekes kérdés, hogy mondjuk a hazai szövetségek hogyan reagálnak akkor megint csak egy ilyen helyzetre, hogy akkor ők mondják ezt, hogy jó, akkor ti meg nem játszatok a bajnokságunkban.
Ez igen, az már velük kell megegyezni ebben. Tehát meg más kérdés, mondjuk csak a spanyol nagyok csatlakoznának, mondjuk az Al-Hilallal, meg hasonlók olyannak, mennyire lenne meg ugyanaz a vonzó ereje, mint mondjuk egy teljes szuperligának. De mondjuk egyébként a másik, ami viszont érdekes lehet, hogy, és abban nem tudom, hogy van-e mozgolódás, de hogy mondjuk akár összeállni az olaszokkal, portugálokkal, és úgy létrehozni egy egy érdemalapú
mediterrán szuperligát?
Igen, vagy, tehát hogy nyilván az angol, mint megbeszéltük, hogy az angolok azért valószínűleg ehhez nem csatlakoznának, de hogy azért arra, van, arra kinyílt a kapu, hogy mondjuk ők összeálljanak, és kvázi így hozzák létre mondjuk a Premier League-nek egy belső versenytársát.
Az, azért ez az érzésem, mert a klub VB-t is azért terjesztették ki, mert hogy a világban vannak még olyan csapatok, amelyik mögött ott van a szurkolói bázis, a történelem, és az a fajta háttér, amivel...
Azért terjesztették ki, hogy a FIFA még több pénzt tudjon keresni. Tehát itt most az, hogy ki mögött milyen háttér van, az egy fokkal... És nyilván persze ez is számít, csak hogy az elsődleges mozgatórugó azért szerintem a nagyobb klub VB mögött az, hogy
ja, igen,
Infantino hogy... bácsi még több nullát tudjon a bankszámlájára utaltatni.
Igen. De ez is azt jelenti, hogy ott is van még vásárlóerő, és ott is van még így potenciál. Tehát, hogy a Pereznek nem feltétlenül kell az, hogy ez a csapat az jó legyen, amelyik szerepel a Superligában, hanem úgy legyen mögötte pénz, hogy tehát most egy, ha azt mondom, hogy van egy Urawa Red Diamonds, akkor a mögött elképesztő szurkolói bázis áll, és lehet, hogy most nincsen a Real Madrid szintjén, de ha Perez azt gondolja, hogy 5-10 év alatt a, akár ők, akár az Al-Hilal lesz a Real Madrid szintjén, és megéri úgy elindítani a Superligát, mert több pénzt lát belőle Perez, akkor ebben van ráció.
Hát, igen, de szerintem ez annyira teoretikus még így ebben a formában, hogy...
Erre nem biztos, hogy üzleti bolyat lehet alapozni, igen.
Igen, meg erről nem szól például az ítélet, szóval ezt így ebben a formában nem tudjuk, hogy erre mennyire terjed ki.
Én szóltam, csak mondani.
Viszont egyébként a másik, ami egy érdekes aspektusa szerintem ennek az ítéletnek, hogy viszont az biztos, hogy ez egy erős adu lett a kluboknak a kezében, még azoknak is, akik most nem állnak a Superliga mögött, tekintve, hogy ennek most a jogi keretrendszere megvan, hogy ha akár nem most, de mondjuk 5 év múlva nem tudnak megegyezni a svájci rendszernek, mondjuk a még tovább fejlesztett verziójában az UEFA-val, hogy akkor viszont mondhassák azt, hogy oké, ha mi nem egyezünk meg, akkor viszont mi felállunk az asztaltól, és megalapítjuk a saját párhuzamos bajnokok ligájánkat. És mondjuk, és szerintem ez lesz a fő jelentősége ennek, hogy a jelenlegi UEFA ernyőszervezet, meg FIFA ernyőszervezeteken belül lett még nagyobb súly ezeknek a nagy kluboknak, hogy erre tudnak hivatkozni kvázi.
Tehát akkor mégsem arról van szó, hogy ez egy aprócska kis bökkenő lenne, hanem valóban jelentőséggel bír.
Csak az a kérdés, hogy abból a szempontból bír jelentőséggel, hogy sodródunk-e egy UEFA-tól független, vagy kevésbé függő liga irányába, amely nemzetközi szinten nagy klubokat mozgósít, hanem inkább abból a szempontból, hogy mondjuk a bajnokok ligája rendszerének a kialakítása, meg a pénzek elosztása szempontjából lesz valószínűleg tényleg nagyobb szavuk azoknak a kluboknak, amelyek egyébként próbálkoztak volna ennek a szuperligának a létrehozásával.
Ez igen, szerintem ez az egyik. A másik meg az, hogy tényleg az UEFA-n belüli átláthatóság, meg elszámoltathatóság nő, meg egyébként azt is mondta a bíróság az ítéletében, hogy viszont ahhoz, hogy azt kvázi igazolják, hogy legitimálja az UEFA, hogy ők rendelkeznek ezzel az engedélyező szereppel, meg ezzel a szervező szereppel is, vagy jogkörrel, ahhoz viszont nekik bizonyítaniuk kell, hogy ez tényleg így meg is valósul mondjuk az a pénzügyi szolidaritás, meg egyéb hatékonyság, amiket jelenleg sokszor, vagy hát érheti ez a kritika őket, csak hivatkoznak erre, hogy ez megvalósul, de valójában nem minden esetben, és azt mondta konkrétan a bíróság, hogy ezt alá kell támasztani mondjuk pénzügyi kimutatásokkal, stb., hogy ez így tényleg hatékonyabb.
Ez merült
föl az UEFA saját financial fair play-e igazából.
Ez merült föl még bennem, hogy akkor ezt innentől tehát eddig ellenőrizte-e, és hogy innentől ellenőrizni fogja-e az Európai Unió, tehát az UEFA-t?
Hát nem az Európai Unió, hanem sokkal inkább a nemzeti bíróságok. De az Európai Unió joga alapján igen, és eddig pont ez volt a jellemző, például mert ez egyébként egy versenyjogi ítélet elsősorban, tehát hogy azt mondták, hogy ez most erőfölénnyel való visszaélés, a többi az UEFA részéről. Tehát eddig az volt a jellemző, hogy ezeket a sportszervezeteket nem különösebben szólt bele uniós jog alapján az Európai Unió bíróságára. Azt mondta, hogy tehát, hogy van a világ, meg van a sport, teljesen más szabályok alapján működik, mi nem mondjuk meg, hogy...
De ez volt eddig is a probléma, hogy az UEFA és a FIFA nemzetek fölött átível, nemzetek fölött áll, és nem tudod azt mondani, hogy akkor most a magyar hatóságok ítéljék el az UEFA-t, mert nem tartozik se a magyar hatóság, se a svájci,
hát
se
az Európai a Bizottság az jár el versenyhatóságként ilyen esetekben. Szóval, tehát megvan-e fölött a kontroll, tehát hogy lehet őket is elszámoltatni, csak hogy eddig igazából az akarat sem volt meg erre, hogy ezt kvázi jogi eszközökkel kezelje az Európai Unió, és most erre felé mozdult el az inga, hogy mert volt ezzel párhuzamosan egy másik ügy is, az pedig a Korcsolya Szövetséggel kapcsolatban, ahol pont az volt, hogy ők meg egy életre eltiltott.
Legalább ekkora publicitást kapott, ha nem nagyobbat.
velük kapcsolatban meg az volt, hogy eltilthatták volna egy életre azokat a játékosokat, akik párhuzamos, vagy korcsolyázókat, akik párhuzamos versenyen vesznek részt, és ott is hogy Dubai Grand Open-en indultak volna, és ott is ugyanezt mondták, hogy így ebben a formában nem lehet azt mondani, hogy csak azért, mert nem a mi versenysorozatainkon indultok, hanem Dubajban is el akartok indulni, akkor mi eltiltuk.
Hát lezajlott ugyanez a golfozóknál is, lezajlik még egy-két sportágban, hogy megjelenik egy ilyen alternatív sorozat, csak mondjuk lezajlott régebben a kosárlabdában is, amikor az Euróliga megjelent hirtelen, csak ott másképpen alakult az egész. Na jó, van még valamit itt a Szuperligához?
Hát az jutott eszembe, amit Réfink anyukája mondott az Ace Ventúrában, amikor kihallgatják ugye a fiának az ügyével kapcsolatban, és De Marino tokolja, ugye minden érzek, a labdát hogy tartották, és ő rúgtam el, és nem a fiat, tehát az, hogy De Marino dögölj meg tripperben, és rohadjon el a pokolban. Na ennyi a véleményem a Szuperligáról.
Azt hittem az UEFA-ról. Mindkettőről. Arsenal. Nem tegnap játszott az Arsenal, de tegnap előtt, tehát hogy frissek az emlékek. Három forduló óta nincsen győzelem, de szerintem pánikra azért nincsenok, amikor 5 pont a hátrány összesen az első Liverpool mögött. Eszembe jutott az a sorozat, amit még tavasszal produkált az Arsenal, 3 döntetlen egymás után ott áprilisban, amikor nem bukta el gyakorlatilag a bajnokságot, de
fontos szerepe volt abban.
Fontos persze. Szerepe, és több olyan meccs is volt, azt hiszem a 3-ból 2 volt, egy Soton elleni emlékezetes 3-3.
Nottingham Forest.
Ott is volt egy Liverpool elleni döntetlen, és ott is, tehát hogy legalább a 3-ból 2 meccsen vezetést szerzett. És nem tudta megtartani azt a vezetést. Most is vezetést szerzett a Fulham ellen, de nem tűnt meggyőzőnek.
Hát egy kicsit abban a szempontból itt az utóbbi meccseket elválasztanám, hogy a Fulham elleni az tényleg egy nagyon gyenge teljesítmény volt minden szempontból, és egyébként ugye az Arteta is ezt mondta, hogy mondjuk még a West Ham ellen ott a 2-16-os között teljesen meg volt elégedve azzal, amit látott a csapaton, és megvalósult az, amit ő eltervezett, hogy a Fulham ellen viszont abszolút nem, és ott igen szerintem megérdemelten nyert a Fulham, és egyébként viszont amiatt nem reagálnám túl, mert viszont előtte szerintem az Aston Villa elleni meccs, ugye, ami szintén ugye vereséggel zárult, a Liverpool elleni meccs, vagy leginkább a Brighton elleni, hogy az, szerintem a Brighton elleni az egyik legimpresszívebb teljesítménye volt idén az Arsenalnak, és viszont pont az kezdett összeállni, ami a szezon elején kevésbé, tehát hogy nyilván erről sokat beszéltetek szerintem ti is, hogy nyilván, hogy a Rice-t beillesztik az Arsenalba, hogy ez nyilván védekezésben egy egészen zseniális hozzáadott értéke van Rice-nak, és labda ellen talán szerintem idén Európa legjobb csapata az Arsenal, vagy labda nélkül. Viszont hogy a támadójáték azért nagyon sokáig döcögött, és ugye nyilván pontrugásokból kellettek a gólok, ugye emlékeztünk azokra a sok meccs végén szerzett gólokra, és hogy ez kellett ahhoz, hogy kvázi víz fölött tartsa a támadójátékot, és ez kicsit kezdett megfordulni az utóbbi időben. Tehát, hogy akkor volt emellett a rossz támadójáték mellett egy kvázi felülteljesítés ez alapján. Az utóbbi időben, és ez nyilván nagy mértékben köszönhető szerintem Ødegaardnak a szerepének, aki azért jóval mélyebben játszik labdakihozatalokban mostanában, és hogy kezdett összeállni már a támadójáték, most viszont egyszerűen nem nagyon mennek be a helyzetek. Tehát azért, hogyha visszagondolunk az Aston Villa ellen, bőven meg voltak a lehetőségek, hogy megnyerje a csapat a meccset, ugye a Brighton ellen meg is nyerte végül. A Liverpool ellenén ott kevésbé, de szerintem az egy tudatos döntés volt, hogy így játszott az Arsenal, ahogy...
Hát az egy másik faj volt ez a meccs, tehát hogy az kilógott a többi közül.
Igen, és a West Ham is szerintem alapvetően teljesen megvoltak meg, hogy Arteta is nyilatkozott erre a lehetőségek, szóval én inkább azt látom, hogy korábban egy helyzet kialakítási krízis volt az Arsenalban, főleg itt a szezon elején, amit nem nagyon sikerült megoldani, ez most sokkal inkább átcsapott egy helyzet kihasználási válságba, és szerintem ez az utóbbi azért a kisebbik probléma, az nyilván más kérdés, hogy azért közvetlenül még ezen is elúszhat a bajnokság, csak hogy a játék szempontjából szerintem ez kisebb aggodalomra ad okot.
De ez is egy érdekes dolog, hogy nyilván persze a cél az a bajnoki cím kell, hogy legyen mondjuk ebben a szezonban az Arsenal, de hogy mennyire reális cél ennek a csapatnak az esetében, hogy tart-e ott már az Arsenal, hogy ez valóban célja lehessen ennek a csapatnak, és ezzel kapcsolatban azért nekem a szezon elején is voltak kétségeim. Most nyilván, hogyha látjuk mondjuk, hogy a Cityvel mi a helyzet, ne legyünk biztosak abban azért, hogy ez nem átmeneti állapot azért náluk is, tehát hogy őket sem kell szerintem attól félteni, hogy ezért ne találnának gyorsan vissza a helyes útra szerintem a közeljövőben, de hogy nem biztos, hogy feltétlen reális még, főleg akár ezt mostani időszakot is látva, elvárás ezzel a csapattal szemben, hogy bajnok legyen. Az, hogy versenyben legyen a bajnoki címért, azt mondhatjuk, hogy igen, abszolút. És ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy arról beszélünk, hogy most akkor a helyzet kihasználása vannak problémája a csapatnak, hogy itt már megint lehetett ilyen pletykákat hallani, hogy hú, akkor majd Ivan Toney mindenképpen őt majd akkor be kell zsákolni, hogy valakit kell oda előre igazolni, és közben meg volt ugye egy Folarin Balogun nyáron, aki meg úgy ment el a csapatról, hogy tavaly volt 20 gólja a francia bajnokságban, és egyébként lehet, hogy éppensége lehetett volna őt is használni, persze nyilván az a pénz is jól jött akkor, amikor 100 millió fontot fizetnek Declan Rice-ért, és ne legyen kétségünk afelől, hogy ez egy olyan igazolás az Arsenal esetében, ami az egész szezon meg a klubnak a hosszú távú jövőjét is alapvetően határozza meg. Csak ez ilyen érdekes, hogy milyen minden egyes ilyen döntés milyen hatással van, akár tényleg a csapatnak a játékára egy adott szezonon belül, és hogy mivel jár jobban mondjuk hosszú távon a csapat akkor, amikor ezeket a döntéseket meghozza.
És ezeket a döntéseket Artetának kell meghoznia, abban nagyon...
Bocsánat, ez ugye akkor, amikor azt mondjuk, hogy hivatalosan is neki a titulus az, hogy vezetőedző, és nem véletlenül van ott ugye Edu, aki megfoglalkozik alapvetően a játékos politikával, és nyilvánvalóan persze van Artetának is beleszólása, hogy kikerüljön a csapatba, meg hogy egyáltalán mi a játék filozófia, aminek a mentén igazolunk, de hogy az, hogy ez kifejezetten Arteta feladata lenne, az így ebben a formában azért nem igaz. Van valóban nagyon fontos szerepe benne, de hogy ez itt tényleg egy ilyen team munka már ebből a szempontból.
Ott elvileg nagyon jól működik a kapcsolat, ugye?
Abszolút, vagy eddig ezt láttuk, között. Persze.
Ez meg egyébként arra csatlakozva, hogy mennyire elvárás idén az Arsenaltra a bajnoki cím, azért eddig szerintem az volt jellemző az utóbbi pár szezonban, hogy mindig egy lépésre előrébb jutott az Arsenal az adott szezonban, mint ameddig kellett volna. Szóval, hogy már ugye a BL hely az akkor lett, most hülyeséget mondtam, hogy negyedikek lettek tavaly előtt, negyedikek vagy ötödikek.
Nem, hát, hogy most jöttek vissza a bajnokok
ligájába. Igen. Tehát, hogy akkor pont lecsúsztak ugye a végén, és hogy kvázi az is majd, hogy az lett volna kvázi a túlteljesítés, hogy akkor megvan a BL. Még ugye tavaly lett volna az a célkitűzés, hogy legyen egy stabil top 4-es csapat, ugye ehhez képest tavaly voltak egészen végig versenyben a bajnoki címért, és szerintem az idénre mindenképp elvárásnak kell, hogy legyen, hogy bajnoki címért végig ott legyen az Arsenal.
Ami gyakorlatilag a tavaly teljesítmény megismétlése lenne.
Igen, és hogy viszont emellett az, hogy feltétlenül meg is nyerik a bajnokságot, szerintem amiatt nem jelenthető ki, mert nyilván az, hogy jött Rice, jött Havertz, egy olyan, azért jelentősen megváltoztak a dinamikák a tavalyi csapathoz képest, és amit pont az előbb mondtam, az erről szól, meg erről szólt kicsit az első fele a szezonnak az Arsenal részéről, hogy hogyan tudják úgy kiegyensúlyozni, hogy akkor most ne lengjen át arra fele az Arsenal, hogy akkor oké, most védekezésben nagyon jók, és hogy akkor emellett viszont a támadójáték is működjön, és tehát, hogy azt, hogy azt nem volt elvárható, hogy ez a szezon legelejétől működjön, és hogy akkor most kezd összeállni, vagy hát kezd, vagy nem kezd, talán a játékban szerintem kezd, mondjuk eredményekben jelenleg nagyon úgy néz ki, hogy kevésbé, de így, hogy ez kezd összeállni, szerintem az meg lesz valószínűleg, hogy azért itt versenyben lesz a végéig az Arsenal a bajnoki címén.
Na, de itt kerül elő Arteta felelőssége, akkor, amikor ugye vannak ezek a hullámvölgyek, ami nyilván annak is köszönhető, hogy ki hogyan sérült, ki hogyan nem elérhető éppen. Most például Zinchenko esett ki újra, és nem mindig találja meg a legjobb megoldást rá Arteta. Vannak itt különböző problémák, az például Gabriel Jesus hogyan tud játszani, hogyan nem tud játszani, és akkor itt viszont a keret összetétele az, amit megint csak elővehetünk, mert nem biztos, hogy Tomiyasuval, nem biztos, hogy Kiviorral meg lehet oldani ezeket a helyzeteket.
Hát nyilván ebben alaposan belejátszik Jürgen Timbernek a sérülése. Tehát, hogyha az nincsen, ami egy teljesen, tehát azzal kalkulálni nagyon nem tud az ember szerintem. Tehát Jürgen Timber egyértelmű, hogy azért érkezett ebben a szezonban, hogy 20 ember legyen ennek a csapatnak és meghatároz az ember védekezésben. És egyébként Tomiyasuval szerintem alapvetően baj nincsen. Meg nyilván Zinchenkóról is tudjuk, hogy azért ő sem fog egy szezonban 80 meccset játszani, mert sajnos ő is ilyen. Tomiyasuval kapcsolatban is azért lehet, hogy ez szépen lassan kezd kiderülni, de szegény Jakub Kiviorral kapcsolatban vannak inkább akkor már kétségeim.
Hát egyébként azt mondom, a Kivior is egy tehát ilyen squad playernek teljesen használható, csak egy teljesen más profil, mint akár Timber, meg akár Zinchenko, és nekik azért lett volna tényleg kulcsfontosságú, azért is kulcsfontosságú a szerepük a csapatban, mert ők pont azt tudják ellensúlyozni, mi a Rice talán kevésbé erős, tehát hogy azért a saját térfélen ellenfélnek háttal nem fogja átvenni és lefordulni a letámadás alatt, és úgy feljátszani a labdát. Mert egyébként szerintem ez is kicsit egy eltúlzott kritika vele szemben, mert egyébként statisztikákban, tehát hogy eljuttatott labdák a támadó harmadban, ezekben mind kiemelkedő és első-második helyen van igazából Rodrival, de hogy azért az igaz, hogy ebben kevésbé erős, és pont emiatt kell egy Zinchenko, egy Timber, aki behúzódik mellé, és segít a labda kihozatalban. És azért, hogyha ott nincsen egyikőjük sem, hanem van Kivior, aki eredendően egyébként szerintem középhátvéd is volt még a szériában, ő azért nyilván még sokkal komfortosabban fogja ott érezni magát, és egyébként a Fulemen is abszolút ez látszódott, hogy az se volt jó, hogyha szegény szélen volt kint, mert akkor strukturálisan nem működött a játék az Arzenálnak, de mikor egyébként behúzódott, akkor is nem is nagyon találták meg a labdákkal, vagy elszórta őket, szóval igazából sem volt megoldás.
Miközben a húzó emberek közül Martinelli tényleg pocsék formában van ebben a szezonban, Sakan az látszik, ami mondjuk Szoboszlain kijött, tehát hogy egy hajlítósérülés bármikor benne van. Gabriel Jesus szintén kicsit olyan, hogy akkor most féltsem, ne féltsem, végigjátsza, nagyon jól játszik, de nem biztos, hogy végig fönt hagyhatom.
Nem biztos, hogy belövi a helyzeteket.
Nem biztos, hogy belövi a helyzeteket.
BL himnusz kéne lejátszani ugye a bajnoki meccsek előtt, és akkor lehet, hogy belőni ott is a helyzeteit.
Na mindegy, akkor összességében nem olyan nagy a pánik az Arzenálnál, főleg így, hogy most lehet egy kicsit pihenni.
Nyilván a kérdés az, hogy tehát ha most abból a szempontból van-e pánik, hogy úristen úszik el a bajnoki cím, azért ne legyen, egyrészt ez se igaz, hogy elúszott volna, meg az se, hogy feltétlenül bajnak kéne lenni, hogyha ebben a szezonban az Arzenál nem nyer bajnokságot. Abból a szempontból ez már érdekes, hogy a Manchester City még mögöttük van a táblázaton, és hogy akkor ez megint egy olyan szansz, amit éppenséggel ki lehetne használni, de közben meg mondom, nem gondolom reális célnak a bajnoki címet az Arzenállal kapcsolatban ebben a szezonban. Tehát emiatt aggódni nem kell, ettől függetlenül nem nézett ki jól az, amit a legutóbbi néhány meccsen láttunk, de ott is most megint a Fulemnél is azért, hogyha azt a gólt megnézzük, amivel megszerezte a vezetést a Fulem, akkor megint nem arról beszélünk, hogy az egy baromira kidolgozott szituáció után nagyon csúnyán megjáratták itt a védelmet, hanem úgy pattant egy labda.
Ha van név itt a zsákban az átigazolási ablakra, akkor ki az?
Hát szerintem, aki tényleg upgrade lehetne ott középcsatárposzton, az nem lesz feltétlenül elérhető januárban, tehát még egy Osimhen nyilván óriási segítség, de hát esélytelen, lehet, hogy még nyáron is az. Tehát
meg kell kérdezni, lehet, hogy azt mondaná, hogy elgondolkodik egy jobb ajánlattal.
Ő lehet, de Laurentiis nem biztos, mert most hosszabbított szerződést egyébként ő is. Úgyhogy.
Szóval szerintem alapvetően itt nem szabad abban gondolkodni, hogy most túlfizetni egy nem tökéletes opcióért, hogyha tényleg középcsatárt akarnak venni Artetáig, mert ez igazából pont az eddigi építkezést húzná valamilyen szempontból keresztbe, hogyha most elhoznának nagyon drágán valaki olyat, aki nem 100%-ig illik.
És így van, és főleg, hogy arról beszélünk, hogy klasszikus befejezet, mert ugye erről lehetett hallani híreket, vagy ez az, amit szerintem inkább az újságírók próbálnak tuszkolni, mert nyilván mondjuk egyébként Havertz igazolása is abba az irányba mutatott, meg nem véletlenül beszélünk Gabriel Jesusról is, hogy nem kifejezetten olyan embert keresnének center pozícióba, vagy kerestek eddig, és ebből a szempontból lesz érdekes, hogy akkor változott-e mondjuk az elképzelés a klubvezetésben, hogy akarnak-e valóban igazi befejező játékost középre, hanem olyat, aki azért a játékból jobban ki tudja venni a maga részét.
Hát Thomas Partey nem kell. Már úgy tűnik, mert az Afrika kupára sem ment el. Keret környékén sincsen szerencsétlen. Úgyhogy igen, szerintem Thomas Partey-val zárjuk az adásunkat.
Az Afrika kupára sem egy igaz? Vagy?
Igen, most igen. Szerencsétlen. Bazsi, köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
És akkor még egyszer Bujék. Nézzétek a TikTok oldalunkat. Érdemes, mert tervezünk ilyen dolgokat, ilyen kis én megjölött futi, meg hasonló játékokat. Köszönjük, hogy itt voltatok, és szerintem a héten mással már nem érkezünk.
De aztán sosem lehet tudni.
Aztán sosem lehet tudni. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.